Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki köztük az utasok-vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacaszend és Rakaca között. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacaszend és Rakaca között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna-Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítás kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
Az időjárásról.
Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause chains are all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban.
Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
A Gesztelyi Református Egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak.
Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé.
140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészda a kör.
Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, a jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborok zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik.
Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki, nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakóniai munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket, és imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltam voltak, meg ott is utcaevangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek. Ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebbe becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek. Elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rákcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait. Tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben. És ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
Tegnap Munkácsoma pedig Beregszázban utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
Köszönöm szépen, szép napot!
Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.
The times I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. You say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid?
Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A gesztei református egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak. A nap témája az imádság volt. Az alkalomról, az imádságról, az ima erejéről is beszélgetünk Molnár Ferenc református lelkipásztorral, a riporter Kisnéveres Viktória.
Nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a gesztei református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm. Áldás békesség!
Áldás békesség, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni.
Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, volt mire, vagy van mire visszaemlékeznünk a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljesség. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az ő övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni. Hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság, a mi atyánk. A Lukács 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, azt mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Getsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt két nyugalmazott lelkipásztort kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróci István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között. Ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünkre bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Például megemlítette Ábrahám imádságát Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kiönti a szívét a teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban arról esik szó, hogy ha az ember fél, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, akin Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan elképásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így képítette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagjai is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajó Hídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője a kórusnak nagytiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor, hogy miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt és kérjünk erőt, mind arra, ami azt gondolom előttünk van. Még hogy olykor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhöz. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, egy közösséget formál és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem meg, így tapasztaltam. Olyan különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, az szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát így közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézést. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam az egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye a mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyjánk a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és ha megfeledkezünk a köszönetről. Én azt tapasztalom, megfeledkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálások, mert van miért hálát adnunk a teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a háladásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
Még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, hogy nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is, mert hiszen amikor együtt szervezünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelentkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követjön, és mindenki tér a maga hajlékában, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, akkor minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt gondolom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi, fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megéli az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
Az elmúlt percekben Molnár Ferenc református lelkipásztorral beszélgettünk. Here and now.
Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Betlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Betlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 140. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Betlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke. 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek én már 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kirin Miklós, illetve Kis József a dalárdottagjai voltak, már néhai Kirin Miklós és Kirin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda órára, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bárról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van Anna, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hóstáti név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc, Miklós, István, János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a szentlászlói korustalálkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség. Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
Igen, egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segédkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
Hát mivel hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórustalálkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potlógenerációk utánunk, gyerekeink ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye, például a táncot említetted.
Sikerült, több-kevesebb sikerrel úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. 6 új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink annó 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bár mikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
Hát mindig pozitív élmény, mert minden kórus találkozó, bármilyen alkalomával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tacska kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and stormed hell's rusty gates? What if his people prayed and those who bear his name would humbly seek his face, yeah, and turn from their own way? And what would happen if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed?